Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Világszínvonalú reneszánsz faragványok, a megkerült Szentgyörgy-kápolna, leletekkel teli várárok. Csak néhány a Visegrádon tavaly folytatott régészeti feltárások eredményei közül. Ezekről és az idei tervekről is beszélgetünk a mai közkincskeresőben.
A 2023 őszén meginduló Visegrád reneszánsz programhoz kapcsolódó régészeti feltárásoknak körülbelül a sűrűjébe értünk. Ezzel azonban ugye nem is értek véget ezek az ásatások, tehát ezeket folytatni is fogjuk 2025-ben.
Ezután a Mátyás napról lesz szó, amelyet először rendeznek meg a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Február 23-án gyermekprogramokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, hagyományőrzőkkel várják a családokat és az egyedül érkezőket egyaránt.
Legtöbb iskolás csoport Mátyás miatt érkezik ide a várba, Mátyásról szóló foglalkozást keresnek. És innen jött az ötlet, hogy közeledik ez a jeles nap, a február 23-a, és valóban a látogatók a várat Mátyással hozzák összefüggésbe, és akkor emlékezzünk meg úgy a születésének az évfordulójáról, az 582-ről, hogy rendezzünk egy születésnapi bulit Mátyás királynak.
Ezek a palotaszárnyak, amikből most igazából nem maradt meg sok minden, ezek Mátyás korában nagyon fényűzőek voltak, nagyon sok mindent felújított. Először késő gótikus stílusban, majd Beatrixszal kötött házassága után pedig az ide települő itáliai mesterek nyomán itáliai reneszáns stílusban sikerült nagyon sok mindent felújítania.
Ez egy nagyon izgalmas történelmi hadtörténeti korszak. Ez egy átmenet, amikor is ugye a klasszikus középkori hidegfegyverekre épülő harcászat egyre inkább átalakul a tűzfegyverekkel vívott harcászattá, és itt gyakorlatilag mindent meg lehet jeleníteni. Meg lehet jeleníteni a lovakardot, a számszerzíjat, az íjat, de lehet lövöldözni puskával, amit ugye a közönség nagyon szokott szeretni.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Meghatározó jelentőségű Visegrád és vele a késő középkor kutatása szempontjából a Várkapitányság ZRT megbízásából végzett Visegrád reneszánsz program. A tavalyi ásatási eredményekről Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ Mátyás Király Múzeuma igazgatójával beszélgettem. 2024-ben, azaz tavaly, számos eredmény született a visegrádi feltárásokon. Melyik volt a legjelentősebb feltárás itt? A Ferences templomé?
Hát azt mondhatjuk, hogy mivel egyszerre több helyszínen is folyt az ásatás, mindenhol nagyon érdekes, izgalmas új eredmények születtek. Az egyik fontos helyszín az valóban a Ferences templomnak a feltárása volt, de itt is nem csak a templomnál, hanem a kolostornak a külső udvarán is végeztünk, sőt két udvarán is végeztünk ásatásokat, de folyt a feltárás a Fellegvárban, ott is két helyszínen, a Szárazárokban, illetve a külső várkapu előtt, ahol szintén nagyon izgalmas, meglepő eredmény hozott a kutatás. Tehát tulajdonképpen a 2023 őszén meginduló Visegrád reneszánsz programhoz kapcsolódó régészeti feltárásoknak körülbelül a sűrűjébe értünk. Ezzel azonban ugye nem is értek véget ezek az ásatások, tehát ezeket folytatni is fogjuk 2025-ben.
Beszélünk majd a folytatásról is, de térjünk meg vissza egy kicsit a Ferences templomhoz. Ugye azt tudták, hogy a Ferences templom ott van részben a múzeum melletti teniszpálya alatt, viszont legalább kettő, de inkább három jelentős meglepetés is volt ezen a feltáráson.
Igen, hiszen ugye a Ferences kolostorról magáról már az 1980-as évek óta tudunk. Tulajdonképpen magát a kolostor kerengőjét, káptalan termét már 1980-82-ben Hé Miklós megtalálta, bár akkor még nem tudta, hogy mi is ez az épület. Ez csak Szőke Mátyásnak sikerült az azonosítása 1987-ben, és hát akkor kezdődött meg az a hosszú feltárás, ami sokáig az ELTE középkori régész tanszéke, illetve a Mátyás Király Múzeum közös ásatásaként ment. Maga a templom volt az, ami ebből az ásatásból kimaradt, hiszen e fölött egy teniszpálya működött, és hát most volt alkalmunk a Visegrád Renaissance program keretében arra, hogy ezt a teniszpályát megszüntessük, vagy legalábbis az egyik részét megszüntessük, azt a részét, ami a templomra terjedt ki. Tulajdonképpen már 1987-88-ban volt két olyan szonda, ami alapvetően meghatározta a dimenzióit a templomnak. Tudtuk, hogy egy nagyjából 50 méter hosszú és több mint 10 méter széles nagy épületről van szó, de sokat a réteg viszonyairól, a fölmaradt falairól akkor még nem tudtunk. 24 tavaszán kezdtük meg az ásatást, és hát tulajdonképpen mindjárt az első hetekben egy nagyon izgalmas részt sikerült megtalálni, bár magát a templomot tulajdonképpen a belső padlószintig visszabontották, azonban a szentély közepén volt egy kripta, egy szerzetesi kripta, és ebbe bezuhanva nagyon izgalmas kőfaragványok kerültek elő, és hát természetesen a izgalmas sírok is.
Ugye a kőfaragványok közül a legnívósabbak azok Benedettónak a faragványai voltak, amire egészen biztosan nem számítottak itt Visegrádon.
Így van, hát ez volt az első nagy meglepetés, Benedetto da Maiano-tól származó szobor együttesnek a töredékei, két gyámkő kerubokkal díszített gyámkő, ami legépebben maradt fenn, és hát legegyértelműbben val a készítőjére, ugye arra a művészre, aki az itáliai, pontosabban egész konkrétan a toszkán firenzei Quattrocento szobrászat egyik legnagyobb alakja volt. Benedetto da Maiano-ról lehetett mindig is tudni, hogy voltak kapcsolatai Magyarországon, ő maga is járt Magyarországon Mátyás király udvarában, de ezek a kapcsolatok Mátyás halálán túl is terjedtek egy nemrégiben felfedezett dokumentum szerint. Azonban egyetlen egy olyan művet ismertünk eddig, ami Magyarországhoz kapcsolódott és az ő alkotása volt, ez az a nagyon híres Mátyás és Beatrix kettős márvány dombormű, ami jelenleg a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében van. Ezek a domborművek valószínűleg a király udvarba készültek, és hát onnan arisztokraták gyűjteménye kerültek majd a bécsi udvari gyűjteménybe, és hát onnan került Magyarországra a 20. században vissza. Tehát ez mindvégig jól ismert műalkotás volt. Ennek ellenére a művész sokáig nem volt ismert. Néhány évvel ezelőtt egy kiváló pízai kutató volt az, aki egyértelműen bizonyítani tudta, hogy igen, ez Benedetto da Maiano-nak a műve. Viszont a most előkerült darabok, ezek mindeddig ismeretlenek voltak. Nincsen róluk konkrét írott forrás, ugye a föld alól kerültek elő, és ez önmagában is érdekes, hogy egy ilyen jelentőségű toszkán művésznek, reneszánsz művésznek egy eddig ismeretlen műve felszínre kerül, ismerté válik.
Ugye ezt a művet, ezt az oltárt, ezt viszont már nem Mátyás, hanem II. Ulászló uralkodása alatt állították össze, és szállították ide Magyarországra.
Igen, és ez mindjárt fel is veti a másik különlegességét ennek az ásatásnak, és ugyanennek a kripta leleteinek. Ugyanis azt, hogy ez így történt, hogy valóban ez az oltár nem készülhetett el Mátyás király korában, arra a ugyanebből a kriptából előkerült beomlott szentélyboltozat bordái világítottak rá. Ugye egy különlegesen szerencsések voltunk, hiszen a 18. században gyakorlatilag kitakarították a templomot, ahogy visszabontották a falait, így a templom szentélybe az egykori boltozatból nem maradhatott volna semmi, ha csak nem szakadt be ebbe a kriptába több mint 100 kőfaragvány az egykori hálóboltozatból. És ez a hálóboltozat egy a saját korában is különlegességnek számító úgynevezett térgörbe bordás boltozat volt, ami igazából elsősorban a bécsi Stefánszkirche páholyában jelenik meg a 15. század második felében közepetáján ez a boltozat típus, és hát ez a változata, amilyent itt Visegrádon ismerünk, ennek is innen Bécsből ismerjük a tervrajzait a 15. század legvégéről.
És ugye nem csak a boltozatot lehetett kiszerkeszteni a megmaradt bezuhant bordák alapján, hanem kiderült a készítőjének a kiléte is.
Igen, ugye ezeken a középkori gótikus faragványokon nagyon sokszor vannak kőfaragó jelek. Ezek a kőfaragó jelek tulajdonképpen annak a kőfaragó mesternek a szignói, akik készítették ezeket a faragványokat. Ilyen jeleket találtunk ezeken a bordákon is, és három bordán is előkerült egy olyan jel, amit a művészettörténet kutatás nagyon jól ismer, ugyanis egy nagyon neves kőfaragóhoz építő mesterhez kapcsolódik, akit Anton mesternek hívtak, egy több forrás alapján a családnevét is ismerjük, Anton Pilgram volt. Ő Brünni, azaz a mai Brnóból, morvországi Brnóból származó kőfaragó, aki a karrierjét ugye 1500 után járja be, először Brünnvárosnak a építőmestere, majd onnan meghívják Bécsbe, és a bécsi Stefánszkirchének a páholy mestere lett, egészen 1515-ig, amikor ott is hunyt el Bécsben, és hát olyan jeles művek kapcsolódnak hozzá, mint a bécsi Szent István templomnak a gyönyörű szószéke és az orgona erkélye, ahol egyébként a saját portréját is megörökítette, és ezek mellett a portrék mellett ott van az a kőfaragójel is, ami innen Visegrádról előkerült.
Mikor járt és mikor dolgozott itt Visegrádon? Gondolom, hogy nem a bécsi évei alatt.
Biztos, hogy nem. Itt Visegrádon ezek a jelek annyiban különböznek a bécsi vagy Brünnben fönnmaradt jeleitől, hogy ezek a bécsi és a brünni jelek úgynevezett mesterjegyek, amiket címerként pajzsba, mester pajzsba foglalva ábrázoltak. Ez általában annyit jelent, hogy az építőmester, tehát a tervező, a vezető mesternek a jele. Itt viszont egyszerű kőfaragó jeleket látunk, ami az egyes bordákba be van vésve. Ez, mint mondtam, inkább egy szignó, ami azt jelzi, hogy ezt ő csinálta. Ez egy alacsonyabb rangot jelent, tehát ő itt nem építőmesterként dolgozott, hanem kőfaragóként, egy egyszerű kőfaragóként, tehát minden bizonnyal a karrierjének egy korábbi szakaszában járhatott Visegrádon, még mielőtt Brünnbe ment, és hát Brünnbe elkezdett a kőfaragó ranglétrán fölemelkedni. Ez arra val, hogy ez az 1490-es években történhetett, és ez összevág azzal, amit a boltozat terveiről is tudunk, hogy az is az 1490-es években egy bécsi építőmester tervei szerint készült el. Tehát gyakorlatilag úgy rekonstruálhatjuk a folyamatot, hogy Bécsből hívtak egy építőmestert, hogy tervezze meg a boltozatot, ő valószínűleg a rajzokat elkészítette, és úgy tűnik, hogy ez a rajz, ez meg is van, legalábbis ennek egy változata, máig megvan a bécsi Stefánszkirche terv rajz gyűjteményében, de nem ő volt az, aki ezt kivitelezte, hanem egy helyi kőfaragó csoport, és ennek a kőfaragó csoportnak volt az egyik tagja, az akkor még ifjú Anton Pilgram, aki talán éppen itt ismerkedett meg ezekkel a térgörbe bordás boltozatokkal, amelyeknek aztán később egyik legnagyobb mestere lett már Brünnben és hát Bécsben, gyönyörű, ennél még sokkal bonyolultabb változataikat építette meg, ott már építőmesterként, tehát tervezőmesterként.
Hamarosan folytatjuk a visegrádi ásatásokról szóló riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.